Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764. Nisan hó 20-a, Pészach záró napja, polgári naptár szerint 2004. április 11-e vasárnap van, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, kellemes ünnepeket kívánunk. Chag Sameach. A mikrofonnál Ádám Ráhel. Elsőként hallgassák meg a néhai dr. Jólesz Károly felvételeiből készített egyik részt, melynek címe Pészach 7. napja.
Kedves hallgatóim! A csodák népe búcsút mond egyik legszebb és leglélekemelőbb ünnepének, Pészachnak. A macot, a sanyarúság kenyere lekerül az asztalról, és az ünnep kimenetelkor már szabad a hamécz fogyasztása. Izraelben kitolódik a 7 napig nem látott kenyér élvezete, mivel a pékek csak az ünnep kimenetele után fognak a sütéshez. A Galutban, mikor jószomszédi viszony uralkodott a zsidók és nem zsidók között, mi gyermekek vittük szép fehér szalvétában csomagolva a pászkát, ami kovásztalan kenyeret hozzájuk. Viszonzásul az ünnep kimenetele után megjelentek a jószomszédok, és fehér szalvétába csomagolva kenyeret hoztak a 7 napon át macatot evőknek. Az esti órákban szorgos asszonyi kezek szedik össze a Pészachkor használt edényeket, hogy újra visszarakják őket a padlásra, és ott egy éven át mély álomban várják a jövő évi Pészach közelettét, és újra lekerüljenek a főhelyre. Még ma is gondolkozom azon, miért voltak a pészachi edények kicsit kopottak, mázok leütve, szélük kicsorbulva. Gondolom, a talán megfejtése nem is van nehéz. Minden évben újakkal kellett pótolni a pészachi edény állagot, s az az évben vett pótedényeket Pészach után befogták hamésznak, csak a jövő Pészachkor gondoltak a hiányok pótlására, s az akkor vett új edényeket ismét befogták hamésznak, s nem került sor egy egészséges körforgásra az összes pészachi edények kicserélésére. Nem tudom, kortársaim, hogy vannak vele, de az én számomra azért is nagyon kedves ünnep volt Pészach, mert akkor tiszta babkávét ittunk az egész évben reggeli italul. És egyébként csak frankos pótkávéra tellett. A pörkölődő zöld kávészaga betöltött az egész házat, és már alig vártuk, hogy sor kerüljön a különleges ünnepi kávé elfogyasztására. És minden jó íz és kellemes illat, ami különleges varázs kölcsönöztek Pészachnak, mind a múlt élet. 1944-ben gettóban tartott széderek szertefoszlatták az ünnep szépségét, varázsát. A szabadságról csak álmodni lehetett, a gettó zsúfoltságába álomra hajthatta fejét a házából kiűzött zsidó ember. Ettől az ünneptől nem volt nehéz búcsút venni. Ez a Pészach többé nem beszélt a szabadságról, csak a rabszolgaságról. És most szóljunk néhány szót az Ómer számlálásról. Pészach második napján, a Garudban a második széder estén kezdik az Ómert számlálni. Szefirának is nevezik, mivel ez a szó számlálás jelent, mint írva van. És számoljatok az ünnep másnapjától az Ómer áldozat, ez az első árpa termésből mutatott áldozat volt a szentély idejében, 7 teljes hetet. A számlálás Nisan 16-ától Savuot ünnepéig tart, és micvája nem szűnt meg a szentély pusztulásával sem, jól lehet, ma már nem mutatnak be Ómer áldozatot. A mindenesti Máriv ima után az előimádkozó elmondja a micvára mondandó áldást, amit a közösség állva mond utána, majd hangosan közli, hogy azon az estén az Ómer melyik napját számlálják, és az első hét elmúltával már a hetek számát is közli. Pészach 7. napján Izraelben és 8. napján a Galutban fejezik be az ünnepet. Azonban nem úgy, mint Szukottkor, hogy a 7. illetve a 8. nap külön ünnep, Pészach utolsó napja csak bezárja a kovásztalan kenyér ünnepét. Érdemes megjegyezni, hogy amikor a Tóra elrendeli Pészach első napjának ünnepi jellegét, akkor azt is közli, hogy ez a nap emléke az egyiptomi kivonulásnak. Mikor azonban Pészák 6. napjáról beszél, meg sem említi a Tóra a kivonulás csodáját, és azt, ami ezen a napon történt, a tenger kettéválását. És mikor a Tóra be Salák heti szakaszában elbeszéli a tenger kettéválásának csodáját, egy szóban sem említi meg, hogy mindez Pészák 7. napján történt. A magyarázók szerint a Tóra sohasem szól örömünnepről, az Izrael ellenségének bukásáról van szó, hanem csupán a csodát említi. Azt a csodát, mely elhozza Izrael népének szabadulását. Az örökkéval ugyanis nem örvend kiválasztott népe ellenségei megsemmisülésének, és azt sem akarja, hogy Izrael örüljön ennek. Az ünnep utolsó napján, tehát a 7., illetve a 8., a muszafime előtt megemlékezünk elhunyt szeretteikről a maszkirima keretében. A zsidó nép öröme sohasem teljes. Örömünnepén még jobban érzi szeretteinek hiányát, és megemlékezik róluk szeretettel, könnyes fájdalommal. Legyen az ő gyermekeikért való imájuk, könyörgésünk tolmásolója, s a mi imánk összefonódva az övékkel, hozzon békét is áldás minnyájunkra.
Kedves hallgatóink, most pedig adásunk második felében folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést dr. Rafi Vágóval, a Tel Avivi Egyetem tanárával, a modernkori antiszemitizmus kutatóintézet történész kutatójával. Jó estét kívánok önnek, Rafi Vágó!
Jó estét!
Tegnapi adásunkban arról beszélgettünk, hogy az Európai Unió hivatalosan is elismerte, és ezt jegyzékben a világ elé tárta, hogy Európában egyre erősödik az antiszemitizmus. A felmérése természetszerűleg és értelemszerűen a nyugat-európai országokra vonatkozik. Most arra szeretném a mai műsorban megkérni önt, hogy vizsgáljuk meg a kérdést a kelet-európai részen, és ezen belül is Magyarországon. Hogy alakul az antiszemitizmus az elmúlt évek során a magyarországi és kelet-európai vidékeken?
Igen, a kérdés nagyon érdekes, mert tényleg jövő évben, mikor az Európai Uniónak az első értékelése lesz, amiben benne lesznek már az új kelet-európai tagok is, érdekes lesz megnézni, megfigyelni, hogy mi a része az új államoknak, Magyarország, Románia, bocsánat, Románia még nem, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, az európai antiszemitizmusban. Mert lehet, hogy ki fog derülni, hogy a keleti országokban a úgynevezett napi terve az antiszemitizmusnak talán más, mint nyugaton. Kelet-Európában többen belérte Magyarországot is, a muzulmán-arab erő, amit beszéltünk az előző adásunkban, nem létezik ilyen formában, tehát nincsenek százezernyi arabok, muzulmánok, akinek ez a propagandája erősíti az helyi antiszemitizmust. Ellenben a nyugattal, a kelet-európai országokban a volt antiszemitizmus, a szembenézés a saját történetükkel, mint Magyarországon, a holokauszt története, azoknak a népeknek, mint a magyar népnek a felelőssége és a helye a zsidó holokauszban. Ezek a fő kérdések, amikkel az antiszemiták és a nem antiszemiták is persze foglalkoznak. Szóval ezekkel a problémákkal azon kívül már tudjuk azt is, hogy a kelet-európai országokban is van izraelellenes kritika, de ez nem annyira erős egyes pontokban, mint a nyugaton. Tehát az úgynevezett új antiszemitizmus, ami összeköti a judeofóbiát az izraelfóbiával, az izraelellenes kritikával, bírálattal, az kevésbé jelen meg ebben a formában a kelet-európai országokban.
Na most magyarországi viszonylatban, ugye Magyarországon ezekben a napokban is folynak holokauszt, a magyarországi vészkorszak 60. évfordulójára való felkészülések és megemlékezések. Magyarországi viszonylatban beszélhetünk-e olyasmiről, hogy intézményes antiszemitizmust, ami a magyarországi lapokban itt-ott, mint utalásként megjelent? Gondolok itt például arra bírósági felmentésre, amikor azt a bizonyos református lelkészt a feljebbviteli bíróságon felmentették, jól lehet köztudott, hogy kirekesztő politika gyakorlására buzdított ez a református lelkész. Vagy például arra, hogy teleki szobrot kívánnak állítani Magyarországon, és ez a téma még mindig nem került le a napirendről. Mi erről a véleménye? Tehát létezik-e Magyarországon intézményes antiszemitizmus?
Én nem használnám a szót, hogy intézményes antiszemitizmus, hanem Magyarországon, ha bár nincs egy antiszemita hullám, volt egyes médiákban megjelentek ilyenfajta szavak, de, ahogy ön is mondta, különböző példákban, vannak sajnálatos fejlemények Magyarországon, amitől a nyugati országokban, a zsidóság és Izrael és magyar publikumnak egy nagy része is gondolom, akar ebből, hogy ne történjenek meg ilyenfajta incidensek és ilyenfajta határozatok, stb. Szóval szeretném azt a dupla képet nézni a két részről. Egyik részről az, hogy például Magyarországon voltak a neonáci tüntetések február közepén. Ugyanakkor voltak antiszemita cikkek különböző újságokban, beleértve persze a Magyar Fórumban. A vita, ami mostan a Teleki szoborról folytatódik, a legfelsőbb bíróságnak a ítélete. Na most mindezt a külön fejleményeket lehet, mint egy izolált fejlemény venni, például a bíróság, mint egy független bíróság a politikai hatalomtól. De ugyanakkor együtt a kép nem nagyon szimpatikus, habár most a másik, az éremnek a másik oldalát nézzük meg, akkor szerintem az utolsó években a magyar társadalom nagy lépéseket tett előre, hogy szembeszálljon a saját történetével. Például én nemrég jöttem vissza Washingtonból, ahol egy nagy konferencia volt a holokauszt 60. évfordulójáról, ugyanak a konferenciának lesz a folytatása Budapesten április második felében. Most a washingtoni konferenciában, ahol részt vett Magyarországnak a washingtoni nagykövete Simonyi András, aki a magyar népnek a felelősségéről beszélt a holokauszttal kapcsolatban, és lehetett érezni, hogy a magyar delegátusok és magyar történészek, magyarországi történészek, Pók Attila, Karsai László és mások a fiatalabb úgynevezett háború utáni generációból, hogy milyen komolyan tanulmányozzák ezeket a témákat Magyarországon, és tudjuk, hogy minden évben Magyarországon jönnek tanárok a Yad Vashemban, Magyarországon már tanítják ezeket a témákat, az antiszemitizmus történetét, a holokausztot a magyar tankönyvekben. Szóval van egy nagy erőfeszítés, hogy a magyar nép jobban ismeri meg ezeket a témákat, amik nagyban sajnos tabuk voltak a kommunizmus idején. De sajnos ugyanakkor, mint az előbb beszéltük, antiszemita kilengések vannak, antiszemita propaganda van, és például egyes felmérésekből, szociológiai alakból például kiderült egy rövid példát adok, hogy a Szegedi Egyetemnek a bölcsészkarán a tanulóknak a fele azon úgy gondolta, hogy a zsidók bomlasztják és gyengítik az őket befogadó nemzeteket. Egy kérdésekben voltak magyar egyetemekkel, és ilyenfajta talán meglepő válaszokat kaptunk magyar diákoktól, amitől nem ezt vártuk volna 2004-ben, 2003-ben, 2004-ben.
Nagyon röviden szeretném a véleményét kérni abban, hogy vajon Magyarországon elfognak-e ezek a folyamatok jutni odáig, ahová Németországban már eljutott, tehát a felismerés, a felelősség tudat és a szembenézés kérdése.
Én szerintem ez még jó néhány évig fog, és sajnos jó néhány évig fog tartani ez a folyamat. A folyamatot nem lehet már megállítani. És szerintem a magyar intelligencia, a magyar kulturális élet és az politikai elitnek a vezetői már tudják, hogy ez egy olyan folyamat, amivel tovább kell ezen menni, hogy mennyire mennek ez a tovább egy gyors folyamatban, az már egy külön kérdés, amit nehéz mostan arra válaszolni, hogy egy, két, vagy négy, vagy öt év. Olyan fajta tények, például, mint a terrorháza, stb. Ezek persze pont ennek a folyamatnak az ellenképét mutatják. Pont olyan cikkekről, amiket a Magyar Demokratában, Magyar Fórumban olvasunk majdnem hetente, szintén ez a folyamat ellen van. De szerintem Magyarország egy pozitív úton van. A kérdés az, hogy mennyi lehetne meggyorsítani ezt a folyamatot, és elérni azt a célpontot, mint például említette a német példát ebből a szempontból.
Dr. Rafi Vágó, köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönöm.
Ezzel mai adásunk végére értünk. Búcsúzunk önöktől Jeruzsálemből, kellemes ünnepeket kívánva. Hag Sameach, Mirusalayim.